kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is néz ki a nyugdíjrendszer, hiszen itt három pillérről kell beszélni, hogyha nem tévedek, és hogyan néz ki az egyes, a kettes és a hármas, nyilván különös tekintettel jelen esetben a kettesre, hiszen erről fogunk a továbbiakban beszélgetni.
A nyugdíjrendszerünknek ez a három pillére, ez gyakorlatilag próbál egy nagyon nagy problémát megoldani, mégpedig azt, hogy a lakosság az folyamatosan öregszik el, és ahogy megyünk előre, úgy egyre nagyobb problémát jelent a nyugdíjaknak a fenntartása. Most régen csak az egyes pillér volt, ami a nagyon egyszerű felosztó kirovó rendszer, magyarul arról szólt, hogy aki dolgozott, attól összeszedték a pénzt, és odaadták a nyugdíjasoknak. Tehát ez egy zérós játék volt, minden hónapban összeszedték, minden hónapban kiosztották, csak hogy ez a pillér nem elég. És ugye a nyugdíjkasszákra óriási teher nehezedik, ahogy egyre több időskorú lakosság lesz, és ez a folyamat, ez nem áll meg, ez folytatódik. Ezért volt bevezetve ezelőtt szinte 20 évvel a kettes és a hármas pillér, amelynek a lényege az, hogy ezt a feszültséget oldják, és egyre inkább áttegyék a nyugdíj terheket egy megtakarításos rendszerre. És a kettes és a hármas pillér mind a kettő ugyanarról szól, hogy egy megtakarító rendszer, ami azt jelenti, hogy az én saját befizetéseimet egy professzionális alapkezelő összegyűjti, kamatoztatja, és majd, amikor nyugdíjba megyek, ebből fogja nekem a nyugdíjat adni. Ugye ennek a fenntarthatósága magától adódik, mert mindenkinek a saját megtakarításaiból lesz aztán a nyugdíja, és hogyha összességében a teljes lakosság nyugdíjas, akkor is lehetne működtetni a rendszert. A kettes és a hármas között egyetlen különbség van, a kettes kötelező, a hármas fakultatív. Ugye a kettes pillér az gyakorlatilag leválasztottak egy kicsi részt az egyes pilléről, és a befizetéseink egy része, amit nyugdíj befizetésként, CSSZ befizetésként megteszünk minden hónapban, annak egy része bemegy a kettes pillérbe, ezt nem tudjuk megváltoztatni, ez ugye a törvény szabályozza. A hármas pillér az annyit tesz, hogy ha akarjuk, mi külön magánszemélyként még szerződést köthetünk egy alapkezelővel, ahol ezt a kettes pillér által generált nyugdíjat meg tudjuk növelni saját egyéni megtakarításainkkal. Ez ugye teljes mértékben tőlünk függ, ennek van egy enyhe adómentessége is, de gyakorlatilag, ami a fő fókuszát és a fő megoldását jelenti a nyugdíj problémáknak, az a kettes pillér kell legyen.
És hogyha jól értem, akkor eddig volt lehetősége az ügyfeleknek, az állampolgároknak kivenni a teljes megtakarításukat, és most ezen változtatnának olyan formán, hogy csak a 25%-ot lehessen kivenni egyből, a többit pedig évek során kapták meg az állampolgárok.
Ez éppenséggel kicsit árnyaltabban van, hiszen ahogy elindították a kettes pillért, gyakorlatilag még nincsenek abban a fázisban az emberek, hogy a kettes pillér után nyugdíjakat kapjanak. Elhanyagolható azok száma, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt a kettes pillér befizetése óta, hiszen a kettes pillér indulása az valahol 2010 körül történt, és 35 év volt a korosztály, akinek a befizetést el kellett kezdeni. Tehát gyakorlatilag még nem beszélünk olyan nyugdíjasokról, aki a kettes pillér függvényében vagy értelmében nyugdíj kaphatnának. Úgyhogy amikor a törvény meghozták, gyakorlatilag nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mert a kifizetések nagy része az valahol 2030-tól fog kezdődni. Akkor lesz az, amikor tömegesen a kettes pillér elkezdésének érintettjei tömegesen mennek nyugdíjba. Tehát, hogy gyakorlatilag azt kell látni, hogy ez a törvénytervezet nem egy változtatása az eredeti elképzelésnek, hanem finomítása, hogy hogyan fog ez végrehajtani. Mert akkor meghozták a törvényt, hogy hogyan történnek a befizetések, de a kivételekről különösebben nem rendelkeztek, mert 2007-ben úgy gondolták, hogy ez majd jó későn lesz. Na most 2025-ben ez már nem annyira késő van a 2030, tehát, hogy valahol értelemszerűen ezt a kérdést kezelni kell, és gyakorlatilag egyfajta igazodás történik a nemzetközi jogrendszerhez. Tehát ez, amit most megpróbált a kormány első körben megvitatni, hisz még nem fogadták el ezt a törvénytervezetet, csak vita alatt van. Amit megpróbáltak elfogadni, az csak arról szól, hogy igazodjunk az Európai Uniós normákhoz a nyugdíj kifizetést illetően. Tehát nem egy román találmány, egyszerűen ez a nemzetközi gyakorlat.
Ugye az ACFE, a pénzügyi felügyeleti hatóság elnöke fogalmazott úgy, hogyha 2030 után, amikor, ahogy ön is említette, nagyon sokan nyugdíjba mennek, és mindenki vagy sokan ki akarnák venni a teljes megtakarításukat, akkor abból gond lenne. Tehát valóban problémát jelentene ez a kettes pillér a nyugdíjrendszer számára, hogyha egy ilyen tömeges, teljes kivevés kezdődne 2030 után?
Igen, de nem azért lenne gond, mert ezek a megtakarítások, vagy ezek a pénzek nem léteznének, vagy ne lennének biztonságban, hiszen van egy állami szervezet, amit ön is említ, ami a nyugdíj megtakarításoknak a felügyeletével is foglalkozik, tehát hogy állami garanciák mellett működő rendszerről beszélünk, nem egy azt csinálnak, amit akarnak a pénzünkkel történet. A gond az, mint bármilyen megtakarítások esetében, mint a banki megtakarítások esetében is. Ha mindenki beszalad a bankba, hogy vegye ki a pénzét, akkor az problémát jelent, mert az az intézmény összeroppan ennek a terhe alatt. Ha mindenki egyből ki akarná venni ezt a pénzt, akkor az történne, hogy ezeket a befektetéseket nagyon gyorsan likvidálni kellene. Ezek a befektetések, ezek a megtakarítások, amiket mi a kettes pillérben végeztünk, ezek nem egy szívben vannak, hanem befektették őket kötvényekbe, állampapírokba, és egy csekély részét részvényekbe is. Ha most ezt mind hirtelen el kell adni, az a pénzügyi piacoknak egy komoly problémát jelent, hiszen azt jelent, hogy rengeteg értékpapírt akarnak pénzé váltani, ami egy kínálati sokkot fog eredményezni, és ezáltal mindenkinek vesztesége lesz belőle, főként azoknak, akik ki akarják venni a pénzüket. És hogy ezt kell látni, hogy itt a kivétel az egy tervezet, előrelátható kell legyen azért, hogy ez a folyamat ne zavarja meg a pénzügyi megtakarítási folyamatokat. És itt nem csak a nyugdíjakról beszélünk most, hanem beszélünk a tőzsdéről, beszélünk a kötvényi árfolyamokról, amelyek a piacokon jegyeznek a kereset és kínálat függvényébe, beszélünk akár valuta árfolyamokról, tehát mindenre nagy hatása lehet, mert egyszerre egy nagyon nagy összeget mozdítunk meg, hiszen arról fogunk beszélni, hogy százezres nagyságrendű egyéni megtakarítások több százezer lakosságtól felgyűltek ennyi idő alatt. Ez egy olyan összeg, ami GDP pár százalékával egyenértékű, 3-4 százalékával egyenértékű, ezt nem lehet egyből a piacra dobni, mert ez perturbálja az egész gazdasági folyamatokat, és igazság szerint ezzel próbálnak, hogy védjék a piacokat első oldalról. A második vonatkozás, amit még érdemes kiemelni, hogy az emberek szempontjából is ez nem egy előnyös megoldása ennek a történetnek, mivel nem ismerjük ezeket a nyugdíj alap működési formákat, nincs benne a gondolkodásunkban, hogy mit is jelent. Most, hogyha 65 évesen nyugdíjba megyek, egyből kiveszem a pénzt, nagy valószínűséggel el is fogom költeni, és attól a pillanattól kezdve a nyugdíjasztatásnak a kérdése továbbra sincs megoldva. Mert nem azért találták ki a kettes pillért, hogy 65 éves koromban tudjak venni rajta egy sportkocsit, hanem arra találták ki, hogy 65 év után az állami nyugdíjakat kiegészítve egy fenntartható, hosszú távú öregkori jólétet biztosítson. Az, hogy ennek az elvnek az alapja az, hogy ne vegyük ki egyből ezt a pénzt, mert akkor ez nem teljesül. És végül pedig egy utolsó gondolat, hogy ha egyből kivennénk, akkor erre nagyon nagy adókat kellene fizessünk a jelenlegi adótörvények értelmébe, hiszen a 3000 lej fölötti jövedelmek esetében egyből rászámolnák az egészségügyi és a társadalombiztosítási járulékokat, ami miatt ennek a pénznek egy 30%-a is akár elveszlődne adóformájába. Nyugdíjak utáni jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi járulék miatt a jelenlegi törvények szerint egy nagyon nagy vesztessége keletkezne minden egyes embernek, aki egyből kiveszi a pénzt.
Mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy ebben a tervezetben, ami még nincs elfogadva, ismételem én is, szerepel egy kivétel is, akiknek a számláján kevesebb pénz lesz nyugdíjba vonuláskor, mint a nyugdíjasoknak járó szociális juttatás 12-szerese, ami 2024 végén 15.372 lej volt, ők kivehetik a teljes összeget, megkaphatják egybe, ugyanúgy, ahogy ez történt korábban is. Na de zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mi vár a nyugdíjrendszerre, mert feltételezem, hogy ez a tervezet azért elindított egyfajta bizalmatlansági hullámot, vagy egy újbóli bizalmatlansági hullámot.
Itt a nagy problémánk az, hogy a nyugdíjrendszernek az átalakítása, reformja régen megkezdődött, de igazság szerint ennek a megfelelő kommunikációja mind a mai napig nem történt meg. Tehát az emberek nagy része nem érti, hogy miről szól ez a megtakarítási forma, habár a törvény kötelezi inkluzív a munkáltatót, hogy informálja és értesítse az embereket. Ez továbbra is egy szürke zóna ez az egész nyugdíjrendszer a történetben. És igazság szerint a hasonló jellegű hírek, amikor különböző, mondjuk az, hogy kiigazítása vagy véglegesítése történik a rendszer, nagyon sokszor negatív konnotációt vált ki a piacon, és a bizalmatlanságnak ez a forrása, hogy nincs jó kommunikálva, inkluzív a kormány részéről. Tehát, hogy a kormánynak ennek sokkal komolyabb kommunikációs stratégiát kell tenni, mert magában a rendszer nagyon jó, sőt, egy nagy problémát akar megoldani, mert nem lesz annyi munkavállaló 2030 után, mint amennyi a nyugdíjak kifizetéséhez szükséges. És igazság szerint ennek az ön által említett bizalomnak a felépítése onnan indul, hogy kell egy jó kommunikációt csinálni, másképp ilyen ellentétes hatást válthat ki. És hogyha csak arra gondolunk, hogy jaj, nem adják ide a pénzemet, ez nyilván egy rossz hír, de sajnos nem erről szól a dolog, vagy pontosan az a jó, hogy nem erről szól a dolog, hanem arról szól, hogy itt egy sokkal nagyobb problémának a megoldásán dolgoznak ennek a törvénynek a kapcsán.